Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Font Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Elnök úr, tudna mondani egy termelői, kereskedői és egyéb részérdektől megtisztított becslést arra, hogy milyen lesz az idei termés, és ettől függően hogyan alakulnak az árak?
Minisztérium folyamatosan szondázza és kéri az adatokat az érintettektől, tehát tőlük függetlenül nem lehet adatot kapni, de természetesen ezeknek az adatoknak az összegzésével megpróbálja megtisztítani a különféle érdek közösségektől, hogy ide-oda tologassák a termésbecslés átlagával esetleg az árakat. A kalászosoknál, amelynek az aratásán döntő mértékben túl vagyunk, mintegy 60%-os lehet a tavalyihoz képest a termés átlag. Itt elég komoly veszteségeket szenvedtünk el a nagy esőzés miatt. Ennek meg is lett az eredménye, különösen, hogy Oroszország is komoly veszteségeket szenvedett, és azonnal exportstopot, illetve import keresletet mutatott a piacon, és ezért most olyan 40 ezer forint per tonna környékén van a gabona, a régi 22-26 ezer forintos árhoz képest.
Milyen lesz a minőség?
A minőség változó, pontosan az időjárásnak a függvényében, de azokat a tévhételket azért szeretnénk eloszlatni, amelyben nagymértékű fuzáriumos szennyezettségről szóltak. Mindig van valamennyi, amely ezt a szennyezettséget, ezt a gombás betegséget megkapja, de Magyarország olyan nagy területen termel kalászos gabonát, hogy a jó minőségű alapanyag a kenyérnek valóra mindig megvan, sőt, mindig tudtunk eddig is exportálni.
Kizárt az, hogy fuzáriummal szennyezett gabona keveredjen be a tárolókban a tiszta fertőzéstől mentes gabonába?
Hát elméletileg nem kizárt. Bocsánat, azt mondom, hogy gyakorlatilag nem kizárt, elméletileg talán igen, hiszen minden egyes átvett gabonának, mind a malmok részéről, mind a állami tárolókba beszállított esetleges gabonák részéről komoly minőségi vizsgálatnak kell átesni. Az élet azonban hozhat olyant, hogy netán rossz indulattal, rossz szándékkal kijátsszák ezeket a minősítéseket, vagy téves irányítás történik, logisztikai hiba történik az irányításnál, és itt történhetnek összekeveredések. Megjegyzem, hogy a felhasználás előtt azonban újbóli ellenőrzése van a minőségnek. Tehát ott abszolút kiderül, hogy mi az a minőség, amit kiszállításra kerül, mert az az izgalmas.
Ha minden szempontot figyelembe vesznek, termés átlagot, időjárást, a külpiacokat, akkor hogyan alakul az agrár ár idén Magyarországon?
Hát, mint említettem, a időjárás sajnos iszonyon elbánt néhány gazdasággal. Az, hogy sokuknak most a legnagyobb gondjuk, hogy a kártérítésben, kárenyítési folyamatban hogyan vesznek részt, hiszen mindenüket elvitt a víz. Vannak olyan gabonák, amelyeket nem tudtak azért learatni, mert a nehéz gépek, tehát az aratógépek és a begyűjtő gépek, a szállító járművek egyszerűen nem bírták megközelíteni se. Ott áll, lábon áll, és még rendes gabonát látunk benne, de a szemet el fogja pergetni hamarosan, és még mindig nem lehet rámenni a területre. Őnekik iszonyú nagy a veszteségük, és mondom, akik nem voltak ilyen pekhesek ebben az évben, őnekik valamivel jobb egyelőre a bevételi kilátásaik, de komoly kiadásaik is voltak sajnálatos módon a védekezés következtében ebben az évben.
Mit mutat a számítás, mennyi az agrárkár, és ahhoz képest mennyi a kárenyhítési alapban lévő pénz?
Hát itt elég jelentős a differencia. Hát szinte szlogenné vált, hogyha Orbán kormány van többségbe, akkor azonnal belvíz és árvíz van. Hát megmutattuk 1998-2002 között, hogy hogyan lehet a legminimálisabb veszteségekkel és a legtisztességesebb kárenyítéssel lekezelni egy nagyon nagy vizesedést, egy áradást. Most is erre készülünk. Tény az, hogy a kár nagysága most már a 100 milliárdot meghaladta csak a mezőgazdaság esetében. Az eddigi érdeképviseleti és szakmai szervezetek becslése alapján. Ehhez képest a kárenyítési alap jóval kisebb, erre nem volt felkészülve az előző kormány, de itt vissza kell mennem, hogy maga a kárenyítési törvény az egy katasztrofálisan rossz. A nyáron csak annyit tudtunk megengedni, hogy a júniusi befizetés helyett szeptemberre toltuk a kárenyítési alapba történő befizetését a gazdálkodóknak, hogy így is még lehetőséget adjunk, hogy esetleg belépjenek a kárenyítési alapba, akik addig nem fizették be az önrészüket, de magában a kárenyítési rendszerben nem termelődött meg az a pénzügyi alap, amely ekkora nagy bajoknál fedezetet adna. Ehhez több évre szisztematikusan fel kellett volna építeni egy egész kárenyítési rendszert, és akkor itt egy másik törvény, a kárenyítési törvényhez kapcsolódik, hogy milyen legyen ez, nagy filozófia kérdésekben kell választ adni, hogy non-profit jellegű, önmagukat feltartó, biztosító közösségek jöjjenek létre a gazdák részéről, vagy az állam támogatásával induljon meg egy nagy tőke alappal egy biztosítási alap, amelyben minden évben a gazdálkodók befizetnek, és általános statisztika, hogy 10 év alatt 3 évben szokott kár lenni, 7 év alatt nem. Ebben a 7 évben feltöltődik úgy ez a kassa, hogy tisztességes kárenyhítést tud adni. De erre nem volt lehetőség, mert 2008-2009-ben indult el a szocialisták által kezdeményezett törvény, és nem tettek bele állami pénzalapot. Ezért üres majdnem.
Mostani filozófia azt mondja, hogy inkább bélyegzió legyen, tehát legyen állami feltőkésítés, és utána számítani arra, hogy hát, ha jövőre nem ilyen év lesz, a gazdák tőkésítsék fel.
Így van. Több országban azt tették, hogy az állam ezt pontosan tudta, hogy hiszen itt biztosítási matematikákról van szó, mert mindenki ismer, hogy 10 év alatt hány katasztrófa szokott általában bekövetkezni, ezért erre az átmeneti időszakra először az állam egy nagyon komoly tőkét tesz bele, majd pedig azt kéri a gazdálkodó szervezetek összességétől, a gazdálkodóktól, hogy a feltőkésítés után az állam szakaszosan visszaveszi azt a pénzt, amit időszakosan a tőke felállítása miatt beletett.
Tehát arról van szó, hogy adófizetői pénzből az állam létrehoz egy kockázatközösséget a mezőgazdaság számára, hanem csak meghitelezi.
Meghitelezi ezt egy időre. Hosszú távra, például 10 évre, ezt ugye nagyon komoly elemzésekkel kell alátámasztani, hogy mennyi legyen ez az év, hogy stabilizálja magát a gazdag közösségek által befizetett pénzmennyiséggel ez a kockázati alap.
Akkor viszont kötelezővé kell tenni a gazdag közösségek számára a belépést?
Ebben is eltérő az unió egyes tagországainak a szabályzása. Igen, sok helyen kötelezővé teszik, de sok helyen nem. Viszont azt mondják, hogy aki nem lépett be, és bármilyen kár éri, és semmilyen támogatás, semmilyen kárenyítés nem számíthat.
Melyik verziót osztja az új kormány?
Nincs erről kialakult álláspont. Én látok nagyon jó, teljesen logikától eltérő az úgynevezett non-profit biztosítótársaságok közösségét, ahol nem akaszkodnak rá egy nagyon nagy infrastruktúrával rendelkező banki hálózatra és egy biztosító hálózatra, sokkal kisebb költsége, néhány számítógépe, két ügyintézővel fél magyarországi területet fognak össze a kockázati közösségként. Persze ezt is fel kell építeni, a kezdő pillanatban nem fog működni, ez ugyanaz a probléma. És az az igazság, hogyha gazdák most már látják, hogy ilyen sűrű, sajnálatos módon a természeti kár, tavaly aszály, pont a totál ellentéte történt a kár eseménynek, az idén árvíz és belvíz, tartok tőle, hogy nem nagyon tiltakoznának az ellen, hogyha itt kötelező lenne a tagság, de hozzáteszem, akkor nem tiltakoznának, ha látnák, hogy a megtermelt mennyiség, gabonaféleségről beszélünk, megtermelt takarmány és a gabonafélék, azok biztonsággal értékesíthetőek jó áron. Mert akkor van miből finanszírozni ezt a kockázati alapot.
De ezt ki tudja biztosítani a mezőgazdaságban bárkinek, hogy a terméke jó áron értékesíthető? Ez nem ilyen piac.
Az a helyzet, hogy Magyarországon folyamatosan 3 év óta a legalacsonyabb a kalászosok és a kukoricának is az ára. Meglepő módon tőlünk nyugatabbra ugyanaz a termékért sokkal többet, Franciaországban majdnem 3-szorosát fizettek egész évben, mint Magyarországon. Egyszerűen bizonyos kereskedői hálózat nem hajlandó belenyúlni az üzletbe, hogyha nem lát benne dupla hasznot, és tudja, hogy a gazdálkodó iszonyúan ki van szolgáltatva, hiszen a tárolási körülmények ezek nem biztosítottak pontosabban. Néhány nagyon nagy üzemnek volt hát valamiért szerencséje, hogy az előző kormányzások idejében nagy tárolókat építsenek, ők ezzel rendelkeznek, és nagyon sok kis-közepes gazdaság ezzel nem rendelkezik. És nem is kellene óriási tárolókat építeni, mert ez nagyon nagy összeg, az államnak is vagy, aki finanszírozná, de láthatólag itt van az államnak majd egy komoly szerepe, hiszen a Concordia közraktáron, a TIG-eken keresztül, a tartalékgazdálkodási intézeteken keresztül az államnak igenis van tárolóhelye. Ez sajnos az elmúlt időszakban vállalkozásoknak adták ki, mi pedig azt szeretnénk, hogy az egyértelmű állami szabályzás alá kerüljön.
De hogyha valami az állami, attól annak a használati költségét még meg kell fizetni, gondolom, kifizetni a tárolás költségét.
Ez így van, hogy csak egy példát említsek, sajnálatos módon tudunk most is olyan esetről, hogy egy ilyen bérbevett állami tároló helyet a bérbevevő úgy adott tovább gazdálkodóknak, hogy a tárolási díjat olyan magasra állapította meg, majd végül azt mondta, hogy a beszállított gabona minősége ilyen és ilyen volt, hogy még a gazdálkodónak kellett fizetni a tárolás költségéért, miközben már semmi gabonát nem kapott onnan vissza, sőt, felemésztett a tárolás költsége. Nyilvánvaló itt hát joggal a helyzete való visszaélést is fel kell, hogy tételezzünk, mert ilyen nem lehet.
Ezért a monopolpiacon szokott ilyen lenni. Ha nincs másnak tárolója, annyi adom, amennyit nem szégyellek.
Teljesen logikus, de ezért mondom, hogy az államnak nagyon komoly tároló térrendszere van, mint említettem, a Concordia és a tartalékgazdálkodási intézeteken keresztül. Csak ezt mondom, kiadták vállalkozásokba, hát ebben szerintem vissza kell állítani az állami kezelést, és természetesen tudni kell, hogy az Unió mikor kér gabonamennyiséget, azok ők velük mikor kell, milyen állapotban megállapodni. Igen, van egy hátrányunk, nekünk nincs tengeri kikötőnk, a tengeri szállítás ilyen nagy tömegű árunál a legolcsóbb, és bizony bele kell kalkulálni azt a költséget, ami vagy vasúton, vagy egyéb úton, folyami vízi úton eljutatja a nagy tengeri kikötőkhöz, ha nem a környező országokba exportáljuk. Ezért aztán például a kelet-magyarországi gazdálkodók nem is gondolkodnak nyugat felé exportáláson, pedig háromszoros az ár ott általában, hanem például Románia-Ukrajna felé elég jelentős gabonaforgalom van jelenleg is.
Mit gondol, mikor indulhat el az új agrárkárenyhítési rendszer, és mikor alakulhat át a gabonatárolás rendszere Magyarországon? Van erre valamilyen terv, ütemezés, amikor a muszáj megcsinálni?
Hát ez az idei év megmutatta, hogy ezzel nem csak elméleti szinten kell foglalkozni, hanem gyakorlati. A mi szándékunk is, én a mi alatt most a parlamentet, a mezőgazdaságban érintett képviselőtársaimat mondom, azt szeretnénk, ha az őszi törvényalkotásba ez már bekerül, egy nagyon átdolgozott, kiforrott rendszert, modelleket tudunk megnézni más országoknak, nem kell újat kitalálni magyarul. De én ebben nem tudok beleszólni, hiszen a kormánynak egy markáns törvényalkotási ütemterve van, amelyet még nem ismerünk, hiszen nagyban függvénye az őszi adó- és költségvetési törvényeknek, mondjuk, hogy a szeptemberi államháztartási egyensúly milyen lesz a harmadik negyedéves. Ennek függvényében látjuk, hogy milyen törvények kell tudjuk egyáltalán a következő évet megtervezni, és vajon ebbe belefér-e egy új típusú kárenyítési törvény felállítás és ahhoz a tartalék alapképzése.
Mert gondolja, hogy nem annyira erős az agrárlobbi az új kormányon belül, amely ugye igazából egyszínű kormány, nem tudják elintézni azt, hogy ezt a kérdést, hogyha az elmúlt 20 évben nem rendezték, akkor most rendezik?
Hát azt nem tudom én megítélni, hogy erős vagy nem erős az agrár lobby, 8 egyenrangú miniszter vezeti a tárcákat, de azt gondolom, hogy az idei évi még ki nem fizetett kár enyhítési összegek olyan nagyságrendűek, amelyek arra kényszeríthetik a kormányt, hogy ezt minél hamarabb meg kell oldani, mert ez nem lehet, hogy évről évre ezzel a problémája szembesüljön a kormány, és minden előjel nélkül egy nagyon komoly összeget a gazdák megmentése és a teljes szétzilálódása érdekében, hát ez ki kell, hogy fizessünk. Tehát itt az ösztönzés nagyon erős a természet miatt.
Az agrárkárenyhítésen kívül van olyan probléma, amely azonnali kormányzati beavatkozást igényel?
Ó, hát itt a kívülállóknak lehet, hogy ezek nem olyan izgalmas kérdések, de hadd mondjak egyet, mint a Alkotmánybíróság megsemmisítette az SPS törvényt, a közvetlen farmalakú támogatási törvényt. Magam voltam az egyik, aki az Alkotmánybírósághoz fordultam, köztársasági elnök úr is ezt tette, és néhány hónappal ezelőtt az Alkotmánybíróság kimondta a törvénytelenséget. Én csak úgy fogalmazok, egy nagyon nagy gazemberségről volt szó, hát szerencsére az alkotmánybírák is ezt így látták. Ennek következtében a legsürgősebben vissza kell rendezni az eredeti jogállapotokat, ott egy 2006-os bázisévhez kötöttek támogatási jogosultságokat, és akinek akkor nem volt jogosultsága, az elvesztett minden támogatási lehetőséget, hogy csak érzékeltesse, vagy micsoda problémát okozott mondjuk a fiatal gazdálkodóknak, akik közben vásároltak termőföldet. Nem részletezem, ez nagyon komoly szakmai kérdés. Azt gondolom, ez egy becsületbeli ügy, hogy itt rendet tegyünk. A támogatást mindig az kapja, aki éppen aktuálisan termel. Ha ez a tulajdonos, a földtulajdonos, akkor ő kapja, ha pedig a bérlő, akkor természetesen a bérlőnek kell megkapni ezt a támogatást. Ezt nem így gondolta az SPS törvény bevezetésére javaslatot tett Gráf József, de ez elmúlt. Azt gondolom, hogy nagyon komoly kérdés a magyar termőföld védelme. Itt van az Unióval ugye közismerten egy beadványunk. Ez kikerülhetetlen, hogy a következő évben, fél évben, amikor Magyarország az Unió elnökségét, soros elnökségét látja el, ezt végérvényesen lezárjuk. Az eredményét azonban fogalmunk sincs, hogy mi lesz.
Ezt meg az előző kormány adta be a kérelmet a moratórium 3 éves meghosszabbításáról. Hol tart ez a tárgyalás?
Így van, az előző kormány kezdeményezte, azóta folyamatos az úgynevezett kérdések cseréje az unió szakemberei és a magyar kormány illetékes szakemberei között. Egy ilyen beadvány, számtalan kérdés vett föl az unió illetékességei részéről, ez egy természetes folyamat. Ezeknek a tisztázása most a lezárás környékén van, és így lesz teljes a beadvány. Tehát innentől augusztus végétől kezdik el csak egyáltalán értékelni, eddig az előkérdéseket tették fel az unió részéről. Ez egy őszi vagy egy jövő tavaszi döntése lehet az uniónak, és onnantól kezdve, hogy mi a kérdés teljes körűen megválaszoltuk az előkérdéseket, augusztus 31-e után nincs rá külön befolyásunk, elindul az uniós apparátus, és a feldolgozását, az elemzését megkezdi, illetve természetesen elkezdődnek a tárgyalások az egyes tagországokkal, hogy mit szólnak ehhez a magyar kérdéshez.
Arra az alapkérdésre, amelyet még az eredeti megállapodásunk fogalmazott meg, hogy kell egy súlyos piaci zavar, vagy annak a veszélye, amelyre hivatkozva a 7 plusz 3 évből a plusz 3 év moratórium is lehívható. Mit tud a magyar kormány mondani? Van hát, erős érvünk?
Én nem egészen így látom az indokok súlyát. Az én indokom legfőképpen az, hogy az Unió egy olyan méltánytalan körülmények között léptette be Magyarországot az Unióba, amelynek a legnagyobb vesztese a mezőgazdaság lesz. Tehát a méltánytalanság döntő mérték a mezőgazdaságot érintette. Miért? Azért, mert az érintettek tudják, a gazdálkodók, hogy az Unió gazdálkodóihoz képest, a régi tagországok gazdálkodóihoz képest, a belépő országok gazdálkodói, így a magyarok is, csak 25%-os támogatást kaptak ugyanahhoz a művelethez, amihez az uniós gazdálkodók 100% támogatást kaptak.
Lehet, hogy méltánytalan, de ezt a szerződést mi megkötöttük.
Igen.
Ha jól emlékszem, az előző Orbán kormány minisztere kötötte
meg. Nem egészen, ez a megyesi kormány kötötte meg. Az elégkészítőt a tárgyalások valóban döntő mértékben az Orbán kormányra hárultak, de tudni kell, hogy 2002. januárjában az Unió egyoldalúan jelentette be, hogy a tárgyalásoktól függetlenül a belépő országok csak 25% mezőgazdasági támogatást kapnak. Ekkor már nálunk politikai kampány folyt, hiszen közeledtünk a választáshoz, és akkor a kijelölt megyesi miniszterelnök jelölt azt mondta, hogy ők felviszik 100%-ra a támogatást, és csak így fogják megkötni ezt a szerződést. Hát nem így történt.
Mert lehet arra hivatkozni, hogy egy élő szerződést annak idején méltánytalanul kötöttek meg velünk önök szerint? Tehát ezen az alapon az Unió vajon azt fogja mondani, hogy jó, tényleg rosszul jártunk el veletek vissza az egész?
Igen, ez egyértelmű. Azonban van egy úgynevezett közös agrárpolitika, ami 2013-ig tart. És vissza kell mennem, hogy még egy dátumot összepasszítsak ezzel a 2013-mal. Az, hogy 2004-től a megkötött szerződés értelmében folyamatosan növekszik az Unióból érkező gazdák támogatása, és milyen csoda, 2013-ra fogjuk elérni a 100%-os támogatást, ugyanannyit kapunk egyes tevékenységeké, mint az uniós gazdálkodók. És én ezt tartom méltányosnak, hogy 2013 után, mikor mindenki azért a tevékenységi egyforma támogatást kap, na innentől kezdve, akkor ha az unió kötelezvénye érvényes, a tőkeszabad áramlás elve érvényesül, akkor vásárolhassan a külföldiek is termőföldet. De addig, amíg ők iszonyú támogatást kapnak, tehát nagyon nagy lett a tőkerejük, és most 2011 májusában le fog járni az első rész a tiltása annak, hogy a külföldiek is vásárolhassanak termőföldet, én ezt méltánytalannak tartom, és azt mondom, hogy milyen jó lesz, amikor 2013-ban egységes lesz az unió ilyen értelmű támogatása, akkor nem állunk ellen, és megértjük, hogy az unióban ezek a szabályok, ám bár jöjjenek a külföldiek, ha más nem tudunk tenni.
Ez lesz a legerősebb érvünk? Hogy annak idején méltánytalan szerződést kötöttek velünk?
Nem. Itt a földárak a legerősebb, földár különbségek a legerősebb érvek. Magyarországon 400.000-800.000 forint közöttiek az egy hektár eső földárak.
Van másfél milliós is.
Hát nézze, ha azt nézem, hogy egy multiáruházlánc mennyi vásárol, akkor ő már elérte a nyugati árakat, de ezt ne tekintsük alapnak.
Az nyugati 5 milliós is van.
Az általános, ugye hát tisztázok, 5,2 millió hektáron termelünk, ennek a földforgalma nyilvános, hiszen egy nagyon szigorú szabályok szerint kell nyilvánosságra hozni a vásárlást, tehát a statisztikai adatokat pontosan ismerik, hogy mennyi, milyen összegben forognak a tulajdonos cserék. Na most, ha azt nézzük, hogy az Európai Unióban Ausztriába, ez esetben olyan 13-20 ezer euró egy hektár termőföldára, Hollandiába 50 ezer eurónál kezdődik egy hektár termőföldára, ez gyakorlatilag majdnem 14 millió forintot jelent, hát ez képest a 400-800 ezer forintos magyar termőföldár azt jelenti, hogy iszonyú nagy spekulációs hajlam alakul ki tőkebefektetők részéről, akiknek semmi közük a mezőgazdasághoz, azt látják, hogy most valamiért Magyarországon, mivel nem nyereséges a mezőgazdaság, nagyon alacsonyra zuhantak le a termőföldárak, és most iszonyú hasznot tudok keresni, hogyha most megveszem a nyitott szabály értelmében a magyar termőföldet, mert ez hamarosan fel fog menni. Hát láttuk, hogy hogyan egyenlítődött ki Dániában, Németországban, Ausztriában, a régi tagországokban a termőföldár, ahogy belépett egy ország. Tehát azért a legerősebb érv úgy gondolom, hogy ez.
De milyen alapon spekulálnak azok, akik a földárak emelkedésére spekulálnak és befektetők, amikor azt is tudniuk kell, hogy a föld tulajdonrendszert azt az országok szabadon alakítják ki. Megmondhatják, hogy kié legyen a föld, nem?
Azért az nem ilyen egyszerű. Az tény, hogy az Unió általánosan kötelez minden országot, ahol már nem lehet tiltást alkalmazni a külföldiek termőföldvásárlásával szemben, hogy minden uniós állampolgárra, így a belföldire is, egyforma szabályok vonatkozzanak, amikor termőföldet szeretne vásárolni. És akkor ezt az elvet mi is általánosan gondoltuk először, néhány évvel ezelőtt. Aztán megnéztük az osztrákokat, megkérdeztük őket konferenciákon, a dánokat, a franciákat, hogy nálatok is úgy van, hogy bárki odajött és termőföldet vásárol. Azt mondják, persze, hát ez az uniónak az alapelve. Hát akkor elkértük tőlük a termőföld törvényeiket. És kiderült, hogy igen, elméletileg így van, gyakorlatilag nem. Olyan szabályzó elemeket hoztak bele, amely ugyan egyformán érvényes külföldire, belföldire, de a belföldi tudja teljesíteni, a külföldi meg fizikailag nem, vagy olyan hosszú időszak alatt tudna megfelelni azoknak a feltételeknek, hogy ezt nem tudja kivárni, különösen spekulatív szándékkal.
Például ilyen a 3 éven helyben lakás, az állampolgárházastárs szabálya, tehát ilyenekre gondol?
Így van, és ezt keményen, kőkeményen alkalmazzák ezt az elvet az Unió egyes tagországai. És azt mondják, hogy nem különböztetem meg a hazai vásárlót és a külföldit, egyszerűen ez a szabály. Ezt vagy betartja valaki, vagy nem. A legmesszebb talán a franciák mentek el. Őnáluk ugyanolyan nemzeti földalap intézmény van, mint nálunk. Ott Szafernak nevezik ezt az intézményt, és törvény írja elő, hogy az állam mindenki előtt jogosult elővásárlása, sőt, azt mondja, hogy ha valaki termőföldtől szeretne jutni, 12 nagyon szigorú pontot határoztak meg, hogy ezt teljesíteni kell a leendő tulajdonosnak. És a bizottság, ha úgy dönt egy vásárlási kérelem esetében, a Szafár mint állami intézmény, vagy egy 100%-os állami tulajdonú intézmény, ha úgy dönt, hogy nem látja biztosítottnak a leendő vásárló esetében, hogy bármelyik pontot együttesen teljesíti, akkor megtagadja a szerzési jogosultságot, és az állam maga veszi meg a termőföldet. Utána pedig a helyben lakónak bérleti formában, döntő mértékben bérleti formában adja ki, hát akkor már ugye, most lefordítom, akkor már biztos, hogy francia gazda fogja majd bérleti formában művelni.
Hasonló elben fog működni, illetve működik már, mert a törvény elfogadásra és kihirdetésre került a magyar nemzeti földalaprendszere is? Ugyanez az elv?
Helyes a fölvetés, megtettük az első lépést, igen. Ez a francia modellnek az első lépése, amiben módosítottuk a nemzeti földalapról szóló törvényt, pontosabban, hogy egy nagyon lényeges lépést tettünk, visszavettük a pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Részvénytársaság felügyelete alól a nemzeti földalapot, visszavettük a szakminisztériumhoz, a vidékfejlesztési minisztériumhoz, és közben úgy módosítottuk a termőföld törvényt, hogy az állam mindenki előtt elővásárlási jogosultsággal rendelkezik, majd pedig őt az államot követi a helyben lakó gazdálkodó, akik életvitelszerűen végzik a mezőgazdaság tevékenységet. Igen, ez az első lépése, és most meg kell várni, hogy az Unió következő fél évben, háromnegyed évben hogyan vélekedik majd a magyar beadványról, tehát hogy hosszabbítani engedik-e vajon a moratóriumot, azaz a külföldiek termőföld vásárlási tiltását, és ha ezt nem engedik, akkor semmi más nem teszünk, mint az Unióban egyéb más országok által alkalmazott elemeket beemelünk a magyar termőföld törvénybe. Ez azért lényeges, hogy az Unió más országokban már alkalmazott elemeket emelünk be, mert ezt nem támadták meg a bíróságon, nemzetközi uniós bíróságon, pontosabban amelyeket megtámadtak, ott elvesztette a perelő fél. Tehát úgy néz ki, hogy jó néhány ilyen típusú törvény kiállta az Unió próbáját.
De végső célja az, hogy se külföldi magánszemély, se külföldi jogi személy ne juthasson földhöz csak a szigorú szabályok betartásával, vagy hát a jogi személy az egyáltalán ne?
Itt tisztázni szeretném még egyszer, hogy kimondott ilyen diszkriminációt nem tehetünk. Azt tehetjük, hogy egy olyan törvényt fogadunk el, amelyben biztosítottnak látjuk azt, hogy igen, hát azért itt meg tudjuk tartani a termőföldet magyar kézben nagy részében.
Magyar természetes személyi kézben?
Így van, és ő említette a jogi személyeket, itt is egy félreértést szeretnék tisztázni. Az Unió nem írja elő kötelezően, hogy jogi személyek felé is ki kell nyitni a termőföld vásárlási lehetőséget. Magyarországon ez egyébként jelenleg tilos, és a későbbiekben is tiltani szeretnénk. Az Unió azt mondja ki, hogy az adott ország döntse el, hogy vásárolhat-e termőföldet a természetes személy, vásárolhat-e a jogi személy. Az a lényeg, hogy amelyikre kimondja, hogy vásárolhat, azokat a feltételeket minden más uniós jogi személyre vagy természetes személyre egyformán kell alkalmazni.
Magyar tulajdonú természetes személyekre milyen szabályok vonatkoznak majd a magyar természetes személyekhez képest? Jogi személyekre, bocsánat. KFT-k, RT-k.
Mint satudik. Említettem, megmaradhat továbbra is a tiltás a jogi személyek felé.
Tehát általános tiltás.
Ez általános tiltás, hogy természetes személyen kívül más jogi személy, hát az önkormányzatok igenis az állam, tehát itt azért szélesítsék a kört, de ezek logikus dolgok, csak nem akartam most itt túl mélyen belemenni. Tehát jogi személyesek, KFT-k, részvénytársaságok, akik tőkerővel direkt valamilyen oknál fogva termőföldet szeretnének vásárolni, no, az ő részükre, a termőföld megszerzésre az elképzelésünk szerint továbbra sem lehetséges. Magánszemélyeknek továbbra is, és hogy az Unió kinyitatja velünk ezt a kaput, akkor ezt kénytelenek leszünk elfogadni, de erre, mint említettem, hát látunk jó példát, amelyben azért nagy garanciával az adott ország állampolgárainál marad végül is a termőföld.
Innen folytatjuk a hírek után a részletkérdésekkel. Fontos Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, az Aréna vendége.